Ez itt a Generációkról szóló sorozat 5. része a Friderikusz Podcast csatornáján. Stegelvad Krisztián, generációkutató vagyok.
Egy jó bulira vágysz? Csekkold az egyenleget saját bankszámládon, vedd meg a belépőt, és váltsd életed parti átvalóra. A Generációkra szabott pénzügyi megoldások szakértője és a sorozat támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
Hogy ez a sorozat létrejött, abban nagy szerepe van annak, hogy tavaly év végén egy hosszabb beszélgetés erejéig vendége voltam Friderikusz Sándornak. Az a körülbelül másfél órás interjú igen nagy visszhangra talált. Anyák, apák, nagyszülők, fiatal felnőtt gyerekek, munkakezdők és főnökök írtak nekünk, arra biztatva bennünket, folytassuk a témát, mert kíváncsiak további részletekre is a generációkkal kapcsolatban. Ez a biztatás vet rá bennünket arra, hogy elindítsunk egy generációkról szóló sorozatot itt, ezen a csatornán. A sorozat 6 részes. Az első 5 epizódban különböző szempontok figyelembevételével jártam járom körül a témát. Az első részben például a generációk és az életkor összefüggését igyekeztem megvilágítani, a második és harmadik epizódban az egyes generációk jellemzőit vettük végig. De beszéltem a szülői szerepek átrendeződéséről is, és ma napirendre tűzzük azt, hogy hogyan jelennek meg a generációs különbségek a mindennapokban, illetve hogy a generációkon átívelő figyelem hogyan változott. A sorozat záró 6. adásában pedig válaszolok majd az önök menet közben beküldött kérdéseire. A generációkról szóló sorozat eddigi 4 része már fenn van mind a youtube.com-on, mind a facebook.com-on, a Friderikusz Podcast csatornáján. Ma a sorozat 5. részében tehát azt vesszük végig, hogy a mindennapokban milyen kihívásokkal szembesülnek a különböző generációk tagjai. Előadásomat most is egy-egy rövid bejátszás fogja megszakítani. Ezeket a Friderikusz Podcast korábbi adásaiból, korábbi vendégeitől válogattam, ezekkel fogom illusztrálni mondani valómat. Vállalatok, tantestületek, pedagógusok, de szülők is megkeresnek minket az utóbbi időben azzal kapcsolatosan, hogy segítsünk valahogy megérteni ezeket a változásokat, ezeket a generációs különbségeket a mindennapokban. Pedagógusok például leginkább azzal a témával kapcsolatban keresnek meg, hogy teljesen máshogy kell tanítani. Hogy egyáltalán hogyan kell manapság tanítani. Hogy azt veszik észre, hogy más a befogadó képessége, más a tanulási képessége a mostani fiataloknak, és hogy nagyon nehezen tudják ezt megélni és kezelni. Ugyanez a munkavállalóknál és a munkaadóknál, hogy hogyan kell kommunikálni a különböző generációba tartozókkal, hogy egyáltalán a munkavállalók egymás között hogyan tudnak kommunikálni. A fizikai munkásoknál egy műszakvezető, egy sori vezető hogyan tudja motiválni a különböző generációba tartozó munkavállalókat. A szülőket pedig leginkább az érdekli, hogy hogyan lehet kapcsolódni a gyerekekhez, hogyan lehetnek digitális szülők, és mit lehet kezdeni ezzel az egész digitális jelenléttel, ezzel az egész digitális gyerekkorral. A szülőség és a figyelem témaköre összekapcsolódik, hiszen az életünk első 1000 napjában megtapasztalt dolgok határozzák meg a tanult képességeinknek egy jelentős részét, és az is, hogy hogyan figyeltek ránk az életünk első 1000 napjában, nagy mértékben meghatározza azt, hogy hogyan gondolkodunk, hogyan nézünk rá a világra, és hogyan kapcsolódunk a saját figyelmünkhöz. Egy generáció mindig az előző generáció képességeit, tudásait tudja adaptálni és felnagyítani. Nincs egy olyan generáció a világon, aki magától kitalál dolgokat. De amikor azt látjuk, hogy egy mai generáció nem figyel, amikor azt látjuk, hogy egy mai generáció nagyon digitális, akkor nyugodtan gondolkodjunk el azon, hogy vajon milyen tükröt mutatnak, hogy vajon honnan hozzák ezt a figyelmetlenséget, és honnan hozzák ezt a fajta digitális függőséget. Mert még nem volt olyan a történelemben, hogy megszületett egy generáció, és úgy döntött, hogy ő mától kezdve teljesen máshogy fog viselkedni, mint a többi embertársa. Én azt gondolom, hogy ilyen nincsen. Egy gyerek mindig nagyon nagy mértékben függ a szüleitől kezdetben, aztán utána már a pedagógusaitól, majd a kortársaitól. De a kiinduló pontja mindig a család, a családon belüli mintázat, azok a fajta mintázatok, amit anyutól és aputól, meg a nagyszülőktől megkap. Évekig elhiszi, amit a felnőttek mondanak neki, meg sem kérdőjelezi, hogy amit lát a szüleim, vagy amit hall a szüleitől, abban nem feltétlenül igazságok vannak. Mint ahogy azt is évek múlva veszi csak észre, hogy nem csak az van, ami családon belül van, hanem a világ kitágul, és amit a saját családjának a szokásain kívül lát, az is egy valóság lehet. De ezek is szépen beépülnek, és ugyanúgy a szocializáció része, hogy hogyan látjuk magunkat a világba, és hogyan lát minket a világ. Az én gyerekkoromban a tévé, a távirányító, a magnó, a Walkman, a videómagnó, majd a Commodore 64 jelentette a technikát. És ahogy a generációknál általában történik, nekem nem feltétlenül kellett ezeket az eszközöket megtanulnom, hanem adaptáltam a saját életembe ezeket a technikai vívmányokat. Elkezdtem használni. Valahogy jött az a tapasztalás, jött az az élmény, hogy ezek az eszközök vesznek körül, és így nagyon gyorsan bele tudtam tanulni a használatába. Aztán utána minden olyan új dolog, ami az IT-hoz kötődik, az internethez kötődik, már lényegesen nehezebben ment, már nehezebben tudtam azokat megtanulni. Egy mai gyereknek a gyerekkorában az okos tévé, a tablet, a játékkonzol az, ami megjelenik, mint valóság, mint origó, mint kiinduló pont. Ha a tanulás analógiája szerint nézzük ezt az egészet végig, ha minden, ami a születés pillanatában minket körülvesz, számunkra az a természet rendje szerinti normális dolog. Minden utána következőt viszont már tanulni kell, és a tanulás mindig egy nehezebb folyamat. Amikor én voltam gyerek, az én világomban a természet rendje szerinti dolog az egy lassú, elmélyült, a mai viszonyrendszerben már unalmas gyerekkor volt. Én imádtam, élveztem azokat a nyarakat, élveztem azokat a tévéműsorokat, élveztem az egészet, mert akkor az volt számomra normális. Nekem az az origóm, az a kiinduló pontom. Nem olyan régen elemeztük, és egy kicsit beszélgettünk arról, hogy 1995-től kezdve virtuális kultúraváltásnak a szemtanúi és átélői vagyunk, aminek a következtében a közös tér, a közös nyelv megváltozott, és teljesen máshogy tudunk kapcsolni, teljesen máshogy tudunk beszélni. Ez a közös nyelv egyébként mindig is különbözött generációs generáció között, mert mindegyik generációnak, de főleg a fiataloknak megvolt a saját nyelvezete. De ez most egy kicsit felgyorsult, egy kicsit átalakult. És ez a közös nyelv nagyon erősen lesz digitális és virtuális, és ehhez kapcsolódóan nagyon sokszor bennünk, régebb óta fiatalokban kialakulhat egy feszültség, hogy nem értjük a mondandót, nem értjük a nyelvet, és nem értjük azt, amit néznek és hallgatnak a fiatalok, és innentől kezdve nem tudunk kapcsolódni hozzájuk. Nagyon sok videóm lesz ma Azariáktól, talán nem véletlenül, hiszen ő az E-generációnak egy olyan képviselője, aki itt volt a Friderikusz Podcast csatornáján. Úgyhogy az első videóbejátszásunk is tőle jön. Nézzük meg, hogy miről is beszélgetnek Friderikusz Sándorral, majd utána egy röviden elemezzük ki ezt a beszélgetést.
Mondott egy érdekeset egy interjúban, azt mondta, hogy csak beszélni kell tudni a fiatalok nyelvén. Nem a tudásra nem kíváncsiak, legfeljebb a formára, arra, ahogy elő van adva. Hogyan kell beszélni arról az adott témáról, bármilyen témáról, hogy arra a fiatalok, az önkorosztályos kíváncsi legyen.
Hát, hogy vibe-oljanak rá a fiatalok, belemegyült a TIA infóra. Nem tudom, én például, én nem voltam tisztában egészen tizedikig azzal, hogy engem milyen szinten érdekel például a történelem. Mert mindig olyan szempontból lett megközelítve például az iskolákban, de arra is lehet, hogy az oktatási rendszerek a hiányosságairól is lehetne egész éjszakán keresztül beszélni, és nagyon sokszor ki lett vesézve rengeteg helyen. De ott is például én azt éltem át, hogy van ez a tantárgy, és egyszerűen szárazon van előadva, az, akitől hallom, kapom az információkat, nem tartja fent az érdeklődést, és nem lett, soha nem lett megfogalmazva az a történelemnek, mint tantárgynak a valódi mögöttes tartalma miatt érdemes tudni ezekről.
Arról beszél Azaria, hogy számára unalmas volt a történelem óra, és a kutatásaink is azt adják vissza, hogy a mai fiatalok a legtöbb esetben azért kezdenek el például óra közben a pad alatt mobilozni, mert nagyon unatkoznak, mert hogy nem köti le a figyelmüket az az előadásmód, ahogy a pedagógus beszél. Pedig nagy valószínűséggel a pedagógus teljesen ugyanúgy beszél, mint az elmúlt 30-40 évben mindig, sőt, még azt is el tudom képzelni, hogy már nem ugyanúgy beszél, hanem megpróbálja sokkal színesebbé tenni, sokkal befogadóbbá, sokkal 21. századibbá tenni a témáját. De hogy nagyon-nagyon nehéz versenyezni azzal az audiovizuális környezettel, amiben a mai fiatalok felnőnek, és ami, hallhattuk az Ariáktól, az ő számára teljesen természetes és normális. Nem ő döntötte el, hogy ilyen gyerekkorban akar felnőni. Nem ő hozta magával, hanem egy ilyen környezet várta, egy ilyen gyermekkort kapott, és ez a gyermekkor olyan szinten hatott az idegrendszerére, hogy amikor 6-7 évesen bement az iskolába, már ezzel a felfokozott idegrendszerrel tud beülni a padba, és próbál figyelni. ma minden egyes pedagógusnak, minden nap, minden órának, minden másodpercében a figyelemért, a YouTube-bal, a Disney-vel, a Minecraft-tal kell versenyezni. Fel tudják fogni, hogy ez mekkora kihívás? Hogy ez mit jelent? Mind a két fő részéről. Tehát a gyerekek részéről is, hogy hozzászoknak 6-7 éven keresztül ehhez a felfokozott, hiperintenzív, hiperszenzitív közeghez, és a pedagógusnak is, akinek valahogy ezt a versenyt meg kéne ugrania. De emberként nem tudunk olyan szenzitív lenni, mint az internet. Jelenleg semmi nem szenzitívebb az internetnél. És akkor mondhatjuk azt, hogy de hát mi a gyerekkorunkban nem csináltunk ilyet. Mi, amikor beültünk az iskolapadba, odafigyeltünk a pedagógusra. Persze, mert nem volt alternatíva. Én sem vágytam haza, mert hogy hiába mentem volna haza, nem volt otthon senki, és nem volt tévéműsor se. Nem volt, ami lekötötte volna a figyelmemet. Az volt a normális, és az volt a figyelmemnek a kiinduló pontja, hogy csak bizonyos esetekben, bizonyos időszakokban tudtam audiovizuális tartalomhoz hozzáférni, ami akkor is szórakoztató volt. Akkor is a televíziónak volt egy nagyon erős szórakoztató tartalma, de időben és térben strukturált volt. Meghatározott időszakonként lehetett hozzáférni. Na ezzel szemben most bárhol, bármikor, térben és időtől függetlenül ehhez hozzá lehet férni, és hogyha azt tapasztalja a tanuló a gyerek az iskolában, hogy őt ezt nem köti le, akkor megpróbál valamilyen másik úton, módon ehhez hozzáférni. És ez nagyon nehéz. Nem feltétlenül az az egyetlen megoldás, hogy tiltjuk az iskolában a mobiltelefont, de az sem, hogy megengedjük a mobiltelefon használatát. Tehát valahol meg kell találnunk az alkalmazkodásnak a menetét, mert per pillanat talán ez az alkalmazkodás hiányzik. És ebben is nehéz állást foglalni, hogy mi a jó irányzat, mert nagyon sok országban belekezdtek a digitális oktatásban, de pont ebben a tanévben például a skandináv országok úgy döntöttek, hogy teljes mértékben felhagynak a digitális oktatással, és visszatérnek az eredeti oktatási metódushoz. Kísérletezünk. Ugyanúgy, ahogy eddig is mondtam, nagyon sok hibánk van, és ezekből a hibákból fogunk tudni tanulni. Lehet azt mondani, hogy ez így nem jó, lehet azt is mondani, hogy ez így jó, de per pillanat senkinek nincsen kész megoldása, kész terve arra, hogy ebben a digitális környezetben hogyan lehet a legjobban kapcsolódni mondjuk az oktatás szintén a gyerekekhez, hogyan lehet kapcsolódni az ő figyelmükhöz, mert nincsenek evolúciós kapaszkodóink, nincsenek evolúciós mintáink, és ez valóban nagyon nehézé teszi az életünket. Maga a közös nyelv is megváltozik, ugye itt is beszélt az Azariah a vájbolásról, amire Friderikus Sándor rögtön fölfigyelt, hogy ez vajon mit jelentett, de ebből számtalan van. Pont itt történt egy olyan eset az egyik forgatásnak a szünetében, hogy itt beszélgettünk az asztal körül, és az egyik kolléga mondta azt, hogy néhány évtizeddel ezelőtt úgy mentek bulizni, hogy betettek egy sezlonyt a zsukba. Na és itt volt egy nagyon fiatal fotós hölgy, aki ebből a mondatból egy árva mukkot nem értett. Nekünk teljesen természetes volt, hogy mi ez a sezlony, teljesen természetes volt, hogy mi ez a zsuk, de ha most meg kell nézned az interneten, hogy miről beszélek, akkor tudod, hogy egy teljesen más generációnak a szókészletéhez tartozol. De egy másik példa az, amikor egy kollégámmal, egy másik kollégával beszélgettünk valamiről, és egy ilyen hirtelen felismeréssel egyszer csak azt mondtam neki, hogy meg vagy hadnagy. Hogyha tudod, hogy a Meg vagy hadnagy melyik rajzfilmnek volt a szereplője, akkor te is hozzám hasonlóan régebb óta fiatal vagy, és ezt a közös nyelvet beszéljük. Neki fogalma sem volt, hogy ez a Meg vagy hadnagy ki lehet. Utána nézett az interneten, rákeresett a egyik legnépszerűbb videó megosztó csatornán, és az ő megélése Meg vagy hadnaggyal kapcsolatosan az volt, hogy nocsak 1980-as években már előre felfedezték a Segwayt, mert hogy a Meg vagy hadnagy egy olyan forgókiskeréken utazta körbe a világot, ami ő számára egy Segway. Na, ő egy Y-os, akinek a Meg vagy hadnagyról ez jutott eszébe, nekem soha az életben nem jutott volna eszembe erről a rajzfilm figuráról egyáltalán ez az eszköz. Ez az egész történet magát a kommunikációt is érinti, és elképzelhető, hogy nem olyan mélységében, hiszen ezek a példák nem voltak azért annyira drasztikusak. De hogy mindenfajta szituációban, akár családi közegben, akár iskolai közegben, akár munkahelyi közegben előfordulhat az, hogy egy vezető teljesen magától értetődően mond egy példát, mond egy példabeszédet, és azt a hallgatóknak mondjuk a fele nem érti. és nem fog tudni hozzá kapcsolódni. Nem fogja őt motiválni, nem fogja tudni kiépíteni a lojalitást. Miközben a másik fél meg ott ül, hogy ez egy teljesen értelmezhető történet. Ugye láttuk azt, és meséltem is erről nem olyan régen, hogy 1980-ban még a legtöbb családban egy darab televízió volt, és azon egy televízió mellett ült az egész család, és ugyanazt a műsort nézte, most pedig eljutottunk oda, hogy mindenkinek a kezében egy másfajta képernyő van, és teljesen más dolgot nézhetünk, akár ugyanabban a lakásnak, ugyanabban a szobájában is. És nincsenek közös témáink, nem tudunk közös élményeket megbeszélni, mert korosztályonként akár más-más témákhoz lehet kapcsolódni. És ezért meg kell tanulni kérdezni, és meg kell tanulni azt, hogy belemenjünk olyan dolgokba is, ami esetleg nem a mi korosztályunknak az információja. De ezt már nagyon-nagyon korán el kell kezdeni. Erről beszéltünk a szülőségnél is, hogy a nevelés nem tinédzserkorban kezdődik, nem 5-6 éves korban kezdődik, hanem a fogantatástól kezdve, vagy ahogy Vekedi tanáról mondta, a fogantatás előtt 20 évvel. Nagyon-nagyon korán tudatosan oda kell állnunk a saját magunk elé, és belemenni abba, hogy a figyelmünk a gyerekek felé meghatározza azt, hogy az a gyerek később majd mennyire fog tudni figyelni. Hogy nagyon fontos, hogy egy anya már a magzati korban odaforduljon a gyereke felé, mert már a prenatális időszakban átjönnek azok az információk a figyelemmel kapcsolatosan. A gyerek szervezete megjegyzi, hogy volt-e figyelmesség a magzati korban, vagy figyelmetlenség jellemezte azt a terhességi időszakot. Utána a szoptatásból, ezt a múltkor nagyon szépen kielemeztük, hogy mennyire fontos a szoptatás közben, például a szemkontaktus. Egy hazai kutatás kimutatta, hogy azok az anyukák, akik szoptatás közben digitális eszközöket használnak, kevésbé érzékenyek a gyerekeik jelzései felé. Hogyha szoptatás közben digitális eszközt használnak, kevésbé beszélgetnek a gyerekekkel, ezért az későbbiekben hatás lesz a gyereknek a tanulási képességeire. Szóval egy csomó minden hosszú távon hat, hosszú távon kapcsolódik. Hogyha mesélünk, a mesélésről is beszéltem, emlékeznek az aktív és a passzív mesehallgatásra. Hogy a mesélésnek mi a hatása lesz későbbiekben az olvasási képességre, a tanulási képességekre. Nem azért nem mesélünk, mert lustábbak lettünk, hanem azért, mert olyan eszközök vannak a környezetünkben, ami segít abban, hogy bizonyos szituációban ne kelljen mesélni, hanem fölkapcsolom a tévét, és van mindig, mindenhol valamilyen fajta mese. Mennyire tudjuk tudatossá tenni mi felnőttek saját magunk az eszközhasználatot, mennyire tudunk odafigyelni arra, hogy ha szól a tévé, akkor egy kisgyerek sok esetben mire figyel? Ott játszik a földön a szőnyegen, szól a tévé, és gyerekkorban egy ösztönös biológiai késztetése van a gyereknek arra, hogy a felnőttek beszélgetésére figyeljen. A felnőttek beszélgetése határozza majd meg a gyereknek a beszédkészségét a későbbiekben. De ha szól a tévé, sok esetben a szülők sem beszélgetnek, vagy sokkal kevesebbet beszélgetnek. És ez a visszajelzés a pedagógusoktól a legtöbb előadásunk során, hogy az utóbbi 10-15 évben azt tapasztalják, hogy az iskolába kerülő diákok beszédkészsége lényegesen gyengébb, mint volt 20-25 évvel ezelőtt. Szóval hogy ezek a következmények azok, amire szülőként egyedileg oda tudsz figyelni, mert össztársadalmilag ezeket a folyamatokat nagyon nehezen tudjuk megakadályozni, vagy nagyon nehezen tudjunk belekapcsolódni egyelőre még. És van egy másik tévhitünk a gyereknevelésben, ez pedig az, hogy az utóbbi időben azt gondolják a szülők, hogy a gyerek figyelmét folyamatosan le kell kötni. Ez ugye a mi gyerekkorunkban egyáltalán nem volt jellemző, hogy a szülők arra törekedtek volna, hogy folyamatosan szórakoztassák a gyereket. Leküldték az udvarra, és azt mondták, hogy közd le magad. Otthon is közd le magad. Ott a könyv, olvassál könyvet, játsszál. Nézd meg a tévét, hogyha éppen volt valamilyen műsor. De most van bennünk egy olyan belső késztetés, hogy akkor vagyunk jó szülők, akkor vagyunk odafigyelő szülők, hogyha folyamatosan megpróbáljuk lekötni a gyerekünket, és folyamatosan programokat találunk, és folyamatosan adunk a gyereknek valamit. Ez odáig is vezethet, hogy a gyerekektől elveszük azt a lehetőséget, amit úgy hívunk, hogy unatkozás. Az unalom nagyon sok minden képességnek az alapja. Például a kíváncsiságnak az alapja. Például annak az alapja, hogy mennyire tudok odafigyelni az új dolgok felé. Megint egy személyes példa, 1980-as években megyünk nyáron a Balatonon valamelyik szott üdülőbe, Trabanttal. Ezeknek a trabantos utazásoknak mindig megvolt a maga struktúrája, a maga rendje. Az első fél órában veszekedtünk a nővéremmel a hátsó ülésen, a második fél órában hánytunk, utána kaptunk egy dédalont, a harmadik fél órában az egész család így bebambult, majd a negyedik fél órában már annyira unatkoztam, hogy így elkezdtem figyelni kifelé. Elkezdtem nézni, hogy mi történik az úton, elkezdtem figyelni, hogy mi történik a környezetben. És tulajdonképpen ez az unalom vezetett rá arra, hogy elkezdjek kíváncsian nézni a világra, majd lett meg az a képességem, hogy mint kutató egy ilyen kíváncsi életet kezdjek el élni. Most meg a legtöbb szülő, hogyha elindulunk az autóval, és a gyerekek elkezdenek kiabálni, akkor fog egy eszközt, hátraadja, és azt mondja, hogy nézzétek a mesét. Legalább legyen csönd. Nem jobb, nem rosszabb, csak más. Tudjuk azt, hogy ennek a másfajta nevelésnek, ennek a másfajta kapcsolódásnak van egyfajta következménye, például ez a következmény, hogy a gyereknek az életéből ilyen esetekben elveszük az unatkozásnak a lehetőségét, miközben az unalom fejlődés lélektanilag egy rettenetesen fontos időszak a gyerek szempontjából. Hogyan tudjuk megcsinálni ezeket a dolgokat? Hogyan tudjuk megtenni ezt a dolgot, amikor azt mondom, hogy próbáljunk tudatosan odafigyelni az eszköz használatra? Például a második könyvemet úgy tudtam megírni, hogy nagyon-nagyon szigorú szabályokat kellett saját magamnak felállítani. Ugye van két gyerekem, ezt már sokszor elmondtam, és hogy alapvetően két gyerek mellett nagyon nehéz koncentráltan figyelni, és akkor mellette még dolgozom, és folyamatosan jönnek az információk, az üzenetek, folyamatosan pittyeg a telefon, a számítógép, e-mail, akármi, és el kellett döntenem azt, hogy fogom magam, elmegyek egy jó hétre valahova messzire mindenkitől, és az sem volt elég, hogy elmentem nagyon messzire mindenkitől, hanem amikor elkezdtem írni a könyvet ebben a nagyon pici házikóban, akkor kikapcsoltam a mobiltelefonomat, beállítottam egy órára az órát, abban az egy órában semmilyen digitális kapcsolatom nem volt, és csak és kizárólag arra koncentráltam, koncentrációs képesség, hogy azt a szöveget, amit meg akarok írni, az meg legyen írva, és úgy legyen megírva, ahogy szeretném. Amikor lejárt az egy óra, vagy az az adott időszak, amit adtam magamnak az írásra, megszólalt az óra, akkor kaptam 15 perc szünetet, abban a 15 perc szünetben sétáltam, bekapcsoltam a telefont, ránéztem, bármit csináltam, majd utána jött még egy óra, amikor teljes megvonás volt. És így tudtam haladni, és így sikerült befejezni ezt a könyvet ebben az egy hétben. Szóval, hogy nagyon-nagyon fontos eldönteni, hogy mi az én alapkövem személy szerint azzal kapcsolatosan, hogy hogyan tudom a saját magam figyelmét, a saját magam koncentrációs képességét ebben a 21. századi környezetben valahogy úgy kezelni, hogy az hatékony legyen és működőképes. Ha arra figyelek, hogy ez másnál hogyan legyen, hogy a gyerekemnek a figyelmi képességét próbálom helyrehozni, miközben a sajátommal nem foglalkozom, hogy a beosztottaimat próbálom korlátozni, miközben a sajátomat nem korlátozom, azt gondolom, hogy az sehova nem vezet. Ez az önismeret, és ez a fajta mintamutatás, ami a gyereknevelésben nagyon fontos. Nagyon sok esetben az tud lenni egy nagyon jó megoldás, mint a diétában, az előzetes elköteleződés. Ha úgy diétázol, hogy kevesebb chipset, kevesebb nasit veszel otthonra, akkor az első este rád jön egy falásroham, és azt a keveset meg fogod enni. De ha úgy diétázol, hogy van egy előzetes elköteleződésed, és semmit nem veszel otthonra, akkor hiába jön rád a falásroham éjszaka, az nem lesz annyira erős, hogy fogod magad, és elmész egy bevásárlóközpontba éjszaka vásárolni, hogy legyen otthon. Tehát már meg tudtad úszni azt, hogy legalább azon az éjszakán ne legyen egy ilyen falásrohamod. Ha ugyanezt szeretnéd a mobiltelefonoddal, a digitális eszközökkel, a digitális világgal, akkor el kell dönteni, hogy bizonyos helyekre nem viszem magammal a telefont. Hogy mi történik akkor, hogyha van egy olyan félórás idősáv, ahol nincs nálam telefon. Eleve nincs nálam. Nem az, hogy majd lehet, hogy kikapcsolom, hanem hogy ott hagyom. És hogy ezt a lakosságnak egy bizonyos része meg tudja tenni, de a döntő többség nagyon nehezen tudja ezt megtenni életkortól függetlenül, mert annyira hozzánk nőtt ez az eszköz, és megint mondom, a mobiltelefon nem olyan, mint az alkohol vagy a cigi, hogy egyszer csak le lehet rakni. De jelen pillanatban azt látjuk, és az összes kutatás azt támasztja alá, hogy a készülék uralja a tudatunkat, és nem a tudatunk uralja a készüléket. És ehhez kellene valamilyen fajta alkalmazkodás, mert a gyerekeink ebből tudnak tanulni a legtöbbet. Hiszen a gyerek gyerekkorban figyel. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy nem figyel, pedig dehogy nem figyel. Hát erről beszéltem a legtöbb adás során is, hogy már újszülöttként is kialakul a szemkontaktus a szülővel. Hogy már pontosan tudjuk azt is, hogy egy csecsemő sokkal inkább kötődik ahhoz a személyhez, akivel van valamilyen fajta szemkontaktusa, mint akire csak mondjuk a hangját hallja. Már azt is tudjuk egy csecsemőkorban, hogy folyamatosan figyeli a saját maga mozgását, amikor a háton fekszik, akkor nézi a kezét. Tehát folyamatosan figyel, de egy ilyen lassú tempóban koncentrál. Aztán ebben a 21. századi közegben szépen lassan hozzászokik ahhoz, vagy hozzászoktatjuk ahhoz, hogy egyre több információ éri őt, egyre nehezebben tudja feldolgozni ezeket az információkat, a nap végére rettenetesen elfárad, és rettenetesen nyugos lesz, és hisztis lesz. És azt gondoljuk, hogy akkor is megpróbáljuk ebbe belenevelni, hiszen nem tudunk más csinálni. Nagyon sokszor elviszük sétálni a gyereket, de az, hogy egy csecsemőt elviszünk mondjuk egy plázába sétálni, az olyan szinten megterhelheti az idegrendszerét, hogy azt feldolgozni akár napokig is tart. Az én időmben anyám nem vitt el gyerekkoromba plázába, nem azért, mert hogy annyira tudatos volt, hanem mert nem volt. Most kell erre odafigyelni, most kell erre odafigyelni, hogy mennyire tudjuk terhelni egy kisgyereknek a szervezetét, mert későbbiekben ez visszaköszön következményként az ő figyelmi képességében, vagy a figyelmi kapacitásában. Szóval szép lassan hozzászoktatjuk a gyerekeket ehhez a felgyorsult, hiperintenzív, hipergyors világhoz, úgy, hogy a szülői agyunk, a 20. században szocializált agyunk egy nagyon lassú, nagyon elmélyült, ahogy mondtam már, egy ilyen unalmas világban szocializálódott. És erre nem olyan régen jöttem rá. Az egyik kedvenc mesém a Barba Papa volt, nagyon-nagyon-nagyon régen láttam. Van bennem egy olyan emlék, van bennem egy olyan szándék, hogy az a gyerekkoromnak az egyik nagyon-nagyon jó meséje volt, és hogy az a mai napig mindenki élvezheti ezt a mesét. Nem olyan régen rátaláltunk valamelyik csatornán erre a mesét, és a feleségemmel néztük. És nagyon-nagyon boldog voltam, hogy ezt a mesét nézzük, és elindult a mese, és bejöttek a barba gyerekek, aztán bejött a barba papa, és azt vettem észre, hogy így nő bennem a feszültség, és a barba papa még mindig csak jött, és egyszer csak rá kell váltam, hogy menjél már barba papa, hát ott várnak, és nem történik semmi. És annyira vontatott volt a mai agyamnak, annyira lassú volt a mai agyamnak, nyilván egy gyereknek nem én vagyok a célcsoport a magam 40. szévével, de hogy az emlékeimmel szemben egy teljesen más mesét kaptam, és ugye az emlékek soha nem tiszták és pontosak, az agyunk mindig átstruktúrálja az emléket az éppen aktuális napi rendszerednek megfelelően, és a mostani énem egy felgyorsult világhoz kapcsolódik, és azt vártam volna, hogy a barba papa is felgyorsuljon. Na ezzel szemben a mai mesék döntő többsége lényegesen gyorsabb. Gyorsabb a tempója, az egész életünknek a tempója sokkal gyorsabb, és a mai gyerekeknek az idegrendszere és a tapasztalása ehhez a gyorsabb tempóhoz fog kapcsolódni. De nem csak a mesék nevelnek minket. Ott van a játék. A játék minden korban arról szólt, és a mai napig mindig arról szól, hogy a gyereket hozzászoktassuk az éppen aktuális világ környezetéhez, a minket körbevevő valósághoz. Tehát a játék során a gyerek megtanulja azt, hogy milyen világba született, tehát a játék a gyerek számára valójában egy tanulási folyamat. A játék során a legtöbbször megpróbálja leutánozni a felnőtteket, és olyan eszközöket használ a játékban, amilyen eszközöket használnak a felnőttek. De maga a játék is ennek megfelelően folyamatosan változik, és folyamatosan aktualizálódik. Az én gyerekkoromban mondjuk a kislányok játszottak konyhás játékokat, és voltak a konyhai eszközök. A mai napig játszanak a gyerekek konyhai eszközökkel, de a mai konyhákban már, játékkonyhákban már van mikrosütő, elektromos tűzhely, stb. Stb. De egyre több gyerekjáték van, ami játékmobiltelefon, egyre több játéklaptop van, egyre több olyan dolog, ami kapcsolódik a felnőttek eszközhasználatához, és gyerekként azt tanulja meg, azt játsza végig, hogy ugyanazokat az eszközöket használja, mint a felnőtt. Azt látja, hogy a felnőttségnek ez egy ilyen referencia pont, a felnőttségnek a szerves része az eszközhasználat. Tehát minél előbb el akar jutni arra a szintre, hogy ő is eszközt használjon. De a felnőttekben is van egy ilyen szándék, és van egy ilyen gondolat, hogy majd egyszer el kell jutni a gyereknek oda, hogy eszközt tudjak neki adni, mert azon keresztül könnyebb lesz a kapcsolódás, könnyebben tudunk egymáshoz kapcsolódni, és kialakul egy olyan össztársadalmi konszenzus, hogy a felnőtté válásnak a mai eszköze, hogy a gyerek mikor kap telefont. És innentől kezdve már a digitalizációnak egy nagyon súly pszichológiai szerepköre lesz a nevelésben és a kapcsolódásban. És mindez hozzájárul az, hogy ez az egész digitális eszköz, az egész digitália, az egész audiovizuális kultúra egy felgyorsult világban egyre felületesebb információ feldolgozáshoz vezet, és egyre gyorsabb információ átadáshoz. És ezt ugye az agyunk és az idegrendszerünk nagyon nehezen tudja kezelni. Kialakul az, hogy az azonnaliság lesz az értékrendszerünk, hiszen azonnal hozzáférünk információhoz, azonnal hozzáférünk gyerekként a meséhez, az azonnaliság ott van mélyen az életünk minden egyes pontján gyerekként is, és felnőttként is. Az, hogy az azonnaliságot hogyan kezeljük, megint generációs, és ez Nárai Tamás interjújából egy példán keresztül nagyon szépen visszajön. Nézzünk most ebbe bele.
A divat az mindig egy reflex arra a világra, amiben létezünk. Ma úgy gondolom, hogy a divat is kizárólag a provokációról szól. Tehát valami polgárpukkasztót csinálni, valami igazán olyat, amire oda kapják az emberek a fejüket, amire azt mondják, hogy na hát ez most már tényleg tűrhetetlen, ilyen a világon nincs. Mert túl kínálat van, minden azonnal van, minden instant van. Instant van a kép, a ruha, a szerelem, az internet, minden azonnal van. Bemutatják a kollektet, régen nem lehetett bemenni, csak fotós akkreditációval lefényképezni, hogy mit talált ki, nem tudom én, Jean-Louis Scherrer a 2000 vagy az 1986-os őszi-téli kollekcióba. Most feltöltik internetre, 5 másodperc múlva az egész világ, de különösen az ideutazó tankerhajók már másolják is a darabokat a tömegmárkáknak. Tehát, hogy valami olyan módon változott meg minden, az exkluzivitása veszett el ennek a dolognak egy kicsit.
Nárai Tamás nyilván a saját szakmáján keresztül beszélt az azonnaliságról, de azért olyan szavak hagyták el a száját, mint az, hogy instant, hogy túlkínálat, hogy azonnaliság. És ezt, hogyha eltávolítjuk csak a divattól, és bármihez mellét passzoljuk, akár a tanuláshoz, akár a munkához, akár az eszközbeszerzéshez, vagy bármihez. Tulajdonképpen mindenhol ezt az instantságot találjuk a social médiában, a kapcsolatrendszereinkben, a kommunikációnkban. Ez a régebb óta fiataloknak egy tanulási folyamat, valahonnan, valahova történő változás, de akik beleszületnek, számukra ez lesz a normális. Ez az origó, ez a kiinduló pont. És velük beszélgetni kognitívan arról, hogy ez az azonnaliság, ez az instant világ, ez nem jó, azért nem fog célra vezető lenni, mert nekik nem a racionális gondolkodásukban van ez benne, hanem a földi világnak az origója. Mondtam azt, hogy amikor megszületünk, bármit látunk magunk körül, az a természet rendje szerint való, minden más utána tanulás. Hogyha mi úgy tanuljuk meg ezeket az instant dolgokat, hogy ez új, akkor ezt meg tudjuk ítélni, vagy az úgy jó, vagy nem jó. Az, aki beleszületik, neki nincsen esélye megítélni, hogy jó, vagy nem jó, neki el kell fogadnia, mint a természet rendje szerinti normális dolog. Na ez a különbség az alapján, hogy mikor születtünk. És hogy a technológia mennyire normális, hogy a technológia mennyire a természet vele született része a gyerekek számára, erről Gyarmati Éva akadémikus beszélt egy interjúban nagyon szépen, vagy a tanulmányában nagyon szépen, nem itt a Friderikusz podcaston, és ezért nem tudom ezt bejátszani ezt a videót, de idézném azt, amit ő mondott. A gyerekek csupán szeretnének felkészülni a jövőre, ezért nyomogatják a gombokat, ezért használják a technikát, mert érzik, a játék az igazi tanulás. Tehát, hogy amit csinálunk gyerekkorban, az mindig olyan fajta tanulási folyamat a játékon keresztül, ahol az éppen aktuális jelennek a valóságát próbáljuk meg eljátszani. És hogyha ezt a valóságot adjuk a gyerekeinknek, akkor számukra ez lesz a kiinduló pont, bármennyire is tetszik, vagy nem tetszik számunkra. És az ismeretek, tehát hogy mit tanulunk meg a világról, mi az, amit éppen ebben az aktuális pillanatban hasznosnak látunk, és a képességek között iszonyatosan szoros kölcsönhatás van. És az ennek az eredménye az, hogy a digitális világban, az audiovizuális kultúrában felnőtt gyerekek tanult képességei, és az írás-olvasás időszakában felnőtt emberek, tehát a 80-as, 90-es évek előtt szocializálódott gyerekeknek a tanult képességei között jelentős különbség van. És ilyen tanult képesség a figyelem, és ilyen tanult képesség a koncentrációs képesség. És a koncentrációs képességről ugye a decemberi beszélgetés során már szépen megállapítottuk, hogy drasztikusan csökkent, hogy majdnem, hogy az aranyhal koncentrációs képessége alá csökkent a figyelmi képességünk. Tehát, hogy két különböző szegmensről, két különböző csoportról beszélünk, azoknak a csoportjáról, akik simán, tisztán, vegytisztán, íráson, olvasáson alapuló világban nőttek föl, és a másik időszak, ami nem vegy tiszta, hanem egy átmeneti időszak, de egy audiovizuális kultúra, amely kultúrában teljesen más idegrendszer és teljesen más agyi pályákat kell használnia az embereknek, de a gyerekeknek is ahhoz, hogy hogyan tanuljanak bele ebbe a világba. Tehát ezek a képességek megváltoznak, ezek a képességek hatnak arra, hogy milyen tanulási képességeink vannak, és hogy mennyire tudunk elmélyülni a dolgokba. Arról is már sokat elmélkedtünk és beszélgettünk, hogy maga az olvasás az alapja az elmélyült gondolkodásnak, ezért kell gyerekkorban minél több mesét olvasni. Ezért érdemes egy szülőnek azt mutatni a gyereknek, hogy ő is szeret olvasni. Mert az elmélyült tudás vezet az elmélyülés képességéhez, és az elmélyülés képessége vezet a probléma megoldó képességhez. Ahhoz, hogy én problémákat meg tudjak oldani, hogy gondolkodjak dolgokon, hogy megértsem az alapjait, és megértsem azt, hogy hova kell eljutni, ehhez valahogyan szükség van arra a fajta elmélyülésre, ami pici gyerekkorban ahhoz kapcsolódik, hogy olvassa nekünk a szülő. Na ehhez az elmélyült tudáshoz, ehhez az elmélyült tanuláshoz kapcsolódik ismételten egy Azariah interjú a Friderikus podcastról, ahol a tudást, a tanulást nagyon más irányból közelítette meg Friderikus Sándor és a Z-generációs Azariah. Nézzünk erre rá.
Például az, hogy a tudás mire jó, az bármikor is foglalkoztatta, elgondolkodott-e felől?
Nem igazán. Nem igazán gondolkoztam azon, hogy ez a tudás, amit például én összegyűjtöttem az éveim során, az mire lehet jó. Pontosan. Vagy ezt van pár dolog, amire fel lehet használni, de nem tudnám azt megmondani, hogy ez pontosan hova vezet ki. Tehát szerettem rétegelten nézni mindig a dolgokat, hogy mi miből következik, de nem nagyon mondanám. Nem lenne határozott válaszom erre a kérdésre.
Például az, hogy a tudás magabiztosságot ad. Azt hallotta bármikor is az életben?
Persze, és tapasztaltam is. Tapasztaltam is, és ez jó. Csak kérdés az, hogy mi a valódi tudás, az, amit az iskolákban egy érettségi alapján le tudunk tenni, és bizonyítani tudunk, hogy papírformával, hogy bennünk ez a tudás megvan, vagy valami teljesen más szellemi dolog, amit nem lehet iskolákban elsajátítani. Tehát ez is egy érdekes kérdés nekem, hogy a valódi tudás az honnan érkezik az emberben.
Hát nyilván a tapasztalat az egyik része, a másik pedig az utánajárásból. Ma már ugye nem azt mondom, hogy a könyvek, hanem ott van a Google, és a történetesen, amire az előbb utalt, hogy itt van ez az orosz-ukrán konfliktus, akkor az ember beüti, és megnézi annak történetiségét, hogy valaha például Ukrajna hozzátartozott a Szovjetunióhoz, ami Oroszország elődje volt, és akkor abból hogyan következik ez a konfliktus helyzet, ha egyáltalán abból következik, nem valami egészen másból. És akkor bárha ennek utána néz az ember, az egyfajta tudás, amelyre akár például egy művész, aki kisugároz és nagy hatókörrel rendelkezik, mint ön is, számos dolgot a saját nemzedékének el tud magyarázni. Vagy nem?
De az én esetemben egy fontos információ és magabiztosságot ad. Tehát így nem tudok magabiztosság nélkül egy adott témáról beszélni a YouTube videóiban, azért van az, hogy ez több hónapos utánajárás. Hogy semmi keresztkérdést ne lehessen, amivel így el lehet lehetíteni, mert akkor hiteltelen lesz az adott ember. De alapvetően, hogyha az ember például erről az orosz-ukrán konfliktusról tud, az élet, a mindennapi életnek a területén nem biztos, hogy funkcionális. De jó, hogyha tudja, és jó, hogyha az ember tiszta van azzal, hogy mik történnek körülött.
De minden csak a haszonelvűség oldaláról közelítendő? Tehát, hogy mi a haszna annak az adott ember életében?
Én minden esetben azt szoktam nézni, hogy igen, így lehet megfogalmazni, hogy mi következik abból, mi az, ami jó nekem azáltal, hogy ezt az időt beleölöm, hogy valamit megtanuljak, vagy megtudjak.
Két kedvenc részem van ebben a beszélgetésben. Az egyik az legeleje, amikor Sándor megkérdezi, hogy a tudás mire jó, elgondolkodott-e rajta valaha az Ariák, és azt mondta, hogy nem. És hogy mennyire őszintén mondta ezt, és hogy nem kertelt, és nem próbált megfelelni valamilyen elvárásnak, hanem megmondta, hogy nem. Számára nem, és ezt egyszerűen imádom. Nyilván ez egy nagyon megengedő magatartás tőlem, és nagyon sokan vádolnak azzal, hogy túlságosan megengedő vagyok. De azt gondolom, hogy akkor tudunk cselekedni, és akkor tudunk valós megoldásokat kitalálni, hogyha először megértjük, hogy mi történik, megértjük a történések okozati összefüggését, és nem címkézzük azt, hogy ez jó vagy rossz, mert az indulatokat gerjeszt, az feszültséget gerjeszt. De hogyha üres lappal rá tudunk nézni dolgokra, és megértjük, hogy ez miért alakult így, miért gondolja Friderikus Sándor azt, hogy a tudás, a tanulás az úgy a normális, ahogy ő tanulta meg, és megértjük azt, hogy miért úgy a tudás és a tanulás normális, ahogy Azariah tanulta meg, és nem jobb vagy rosszabb, hanem más, akkor hátra tudunk egyet lépni, nem az érzelmekkel vezérelve tudunk dönteni, és azt mondjuk, hogy oké, de hogyan szeretnénk, hogy milyen irányba haladjon, például az oktatás, például a tanulás. Mit tudunk tenni azzal a generációval, aki már itt van közöttünk, aki már digitálisan nőtt fel, és őket is valahogyan oktatni kellene. Meg lehet azt csinálni, hogy most 2024-ben húzunk egy vonalat, és azt mondjuk, hogy mától kezdve teljesen más lesz. De attól még az a generáció köztünk él, nem engedhetjük el a kezüket. Mondhatunk egy csomó mindent rá, de attól még itt vannak közöttünk, és ahhoz, hogy ők is megkapják azt a teljességet az élethez, amit mondjuk az előttünk levő generációk megkapták, ahhoz nekünk kellene tanítóknak, felnőtteknek, szülőknek alkalmazkodni, hogy hogyan tudjuk az ő képességeiket maximálisan kihasználni úgy, hogy számukra is az élet teljes legyen. Ez nem feltétlenül a liberalizmus, nem feltétlenül megengedő, hanem egy olyan fajta szemléletmód, amiben a cselekvés, a megoldás áll a középpontban. És erre egy nagyon jó példa volt szerintem ez az interjú. A másik, amire én felfigyeltem, az pedig a végén volt a haszon elvűség. Ezt nagyon-nagyon sok, hát most ki kell mondjam, idősebb résztvevője az előadásoknak szokta feltenni, hogy csak az a jó oktatás-e, ahol a haszonra neveljük a fiatalokat, és mi van akkor a művészetekkel, mi van azokkal a memoriterekkel, mi van azokkal a dolgokkal, ami a lexikális tudás, és nem feltétlenül haszon. Szerintem ez egy rossz irány 2024-ben azt mondani, hogy nincs szükség a lexikális tudásra. Igenis, szükség van. Csak nem biztos, hogy olyan mélységben, mint szükség volt 1980-ban. Tehát megtalálni azt az alkalmazkodást, megtalálni azt az átmenetet, hogy hogyan lehet most lexikális tudást használni, hogyan lehet most lexikális tudást átadni, hogy az a fajta memoriter, ami működött 20-30 évvel ezelőtt, azt hogyan lehet átalakítani a 2021-es rendszerre és a 2021-es világra. Mert az audiovizuális kultúrának a hatására bizony ennek a fiatal gyerekkori szegmensnek, akiről beszéltem, hogy nem engedhetjük el a kezét, megváltoztak a tanulási képességei. Nem azért, mert csettintettek egyet, és azt mondták, hogy mától kezdve nem lesz, hanem azért, mert egy ilyen környezetben nőttek föl. Mondtam már a beszélgetés során is decemberben, hogy az internet nem az elmélyedést támogatja, az internet a felejtést támogatja. Ez azt is jelenti, hogyha lefordítjuk, hogy nem a hosszú távú memóriát fejleszti, hanem a rövid távú memóriát fejleszti. Tehát az a fajta elképzelés, hogy úgy segítünk a fiataloknak, ahogy mi is tanultunk 40 évvel ezelőtt, az nem egy jó megoldás. Arról is beszéltünk, hogy az agynak van egy üzemanyaga, mindig kell valami, ami az agyi működésünket tudja támogatni a szervezeten belül. Ezért az agynak a működése mindig az, hogy az egyszerűbb utakat keresi, az agynak a metódusa az egyszerűsítés. Ahogy mi tanultunk a 80-as években például verset tanulni, az a mi egyszerűsítési formulánk. Ha ezt az egyszerűsítést akarom letolni a mostani gyerekeknek a torkán, az nem biztos, hogy működőképes lesz, mert az az íráson, olvasáson kialakuló idegrendszerünk szerinti egyszerűsítés volt. Tehát meg kell tanulni a 21. századi egyszerűsítési formulákat, hogy ők is meg tudják tanulni azokat a dolgokat, ami szerintünk fontos és lényeges az elmúlt időszak, vagy az elmúlt évezredek szempontjából. De hogyan lehet például? Ilyen megoldás lehet például a mikromemoriter, hogy nem feltétlenül ugyanazt a mennyiségű információt, vagy verset, vagy tanulást kell átadni egyszerre, mert a mi agyunk képes volt ezt kezelni, hanem hogy lehet fölbontani ezeket kisebb etapokra, kisebb példákra. Azt is tudjuk, hogy az audiovizuális kultúra sokkal inkább hat a jobb agyféltekünkre, míg az olvasás a bal agyféltekére hat. De mindenfajta strukturális, okokozati, tanulási forma, gondolkodási mód, memória, az a bal agyféltekét használja. De hogyha a gyerekek nagyon sok audiovizuális eszközt használnak, az azt jelenti, hogy sokkal inkább működtetik a jobb agyféltekéjüket, tehát kevésbé tudnak ilyen jellegű tanulási módba beletenni. A finnek például azt csinálják az oktatásban, hogy amikor a gyerekek ABC-t tanulnak, akkor közben sífutást imitálnak, hát ugye mi mást imitálnának a finnek, mint valamilyen sífutást a tanterembe. Miért jó ez? Mert ez a fajta szimmetrikus mozgás összekapcsolja a bal és a jobb agyféltekét, tehát nem elég, hogy a jobb agyfélteke működik először, hanem mechanikusan elkezdjük működtetni a bal agyféltekét is, mert az ABC-nek a strukturált megtanulásához erre lenne szükség. De Magyarországon is vannak ennek megfelelően használható eszközök. Ilyen például a Somogyi Brigitta nevéhez köthető homloklebenyterápia, amit kezdetben ADHD kezelésére, vagy ADHD-s gyerekeknek a kezelésére találtak ki, de most már rájöttek arra is, hogy nagyon sokat segít a koncentrációs képességbe. Tehát, hogyha reggelente az iskolában csinálnak egy kis homloklebenyterápia demót a gyerekekkel, akkor könnyebben tudnak figyelni, könnyebben tudnak kapcsolódni, könnyebben tudják akár a hosszú távú memóriájukat is használni. Szóval nagyon-nagyon sok mindent kezdünk el digitálisan átvinni, és hogy ez nagyon sok esetben odáig vezet, hogy a mai fiatalok is, és akár a felnőttek is a technikán keresztül fejezzük ki önmagukat. Még a bizonytalanságukat, még a szorongásaikat is a technikán keresztül fejezik ki. Hogy vajon fejlődés lélektanilag, hogyan fog ez az egész digitális történet bekapcsolódni magába ebbe a folyamatba, hogy tudunk-e digitális fejlődés lélektani dolgokról majd beszélni, és egyáltalán ezeket kezelni. De hogy mindennek a folyamányaként nem csak a digitális dolgok változnak meg, hanem annak köszönhetően is, amiről szintén sokat beszéltünk, hogy nem hierarchikus, felnőttorientált társadalomban neveljük fel a gyerekeinket, hanem egy partneri, behuzalozott világban. Például van ennek az egész történetnek, ennek a tanulási folyamatnak egy olyan eredménye, hogy sokkal inkább partneri, gördülékeny beszélgetés alakul ki a gyerekek és a felnőttek között. Tehát amikor bemegy az iskolába egy diák, akkor már nem úgy néz rá a tanárra, mint 20-30 évvel ezelőtt, hogy ő egy magasabb kasznak a tagja, akit nem lehet megszólítani, hanem sokkal gördülékenyebben beszélnek a felnőttekkel, sokkal gördülékenyebben tudnak belekapcsolni a dolgokba, és emiatt úgy tűnik, mintha gyorsabban fejlődnének, vagy gyorsabban érnének. Ami nem feltétlenül igaz, hanem egy másfajta figyelem irányul a gyerekre a gyerekkorába, másfajta támogatást kap ezzel kapcsolatosan, ami megjelenik a beszédkészségében. Ugyanakkor a beszédkészségében az is megjelenik, hogyha a felnőttek nem beszélgetnek annyit otthon, tehát hogy azért van ennek egy másik fajta aspektusa, és a harmadik az, hogy nagyon sok esetben chat alapon kommunikálnak már tinédzserkorban, ugye a tinédzserkorban is nagyon intenzíven alakulnak ki azok a szinaptikus kapcsolatok az agyban, amik meghatározzák a viselkedési módunkat, és amikor elmegy egy fiatalember például dolgozni a munkahelyére, akkor nem biztos, hogy tud szóban kommunikálni. És ez a szóban kommunikálás hiánya nagyon sok esetben fekete-fehér kommunikációhoz vezet. Ez mit jelent a fekete-fehér kommunikáció? Hogy azt mondja, hogy főnök, már itt dolgozom 6 hete, vagy fél éve, látod, hogy jól dolgozok, most vagy adsz egy szemmel jól látható fizetésemelést, vagy elmegyek holnap innen. Ugye ez a fekete-fehér kommunikáció, ami az idősebb generációnak zsarolásként csapódik le. És hogyha nem vagyunk tudatosak, akkor elveszíthetjük a legjobb munkaerőnket, mert azt mondjuk, hogy akkor tessék elmenni. Ezzel szemben lehet egy olyan megoldás, hogy az értékes kezdő munkavállalót már az elején beiratjuk egy kommunikációs képzésre, és megtanítjuk kérdezni, megtanítjuk kommunikálni, mert tudjuk okokozati összefüggésből, hogy ő nem olyan beszédkészséggel rendelkezik, mint mondjuk a mi generációnk rendelkezett, amikor kezdő munkavállaló volt. De lehet, hogy egy csomó olyan pozitív tulajdonsággal rendelkezik, ami a 21. században feltétlenül fontos a mi vállalatunknak. De nézzük más pozitívumát is ennek a történetnek. Tudjuk jól, hogy az online ismerkedés során találkozott párok esetében tovább tart a párkapcsolat, és kevesebb a válás aránya, mint a nem online kapcsolatban vagy az ismerkedésben. Miért? Azért, mert sokkal kevesebb a külső jegyek alapján történő döntés, és sokkal mélyebb az elköteleződés, hogyha valaki online találkozik és online ismerkedik. Szóval nagyon érdekesek ezek a dolgok, hogy hogyan kapcsolódnak össze a mindennapjainkban, hiszen a mindennap a családról, a munkahelyről, a kommunikálásról, egymással való kapcsolódásról szól, és számtalan olyan dolog kerül bele a témakörünkbe, amiről érdemes hallani, és érdemes egy picit elgondolkodni ezen. Ugorjunk egy nagyot, és a gyerekből nézzük meg, hogy kamaszkorban, tinédzserkorban mi történik. Ugye mi történik egy tinédzserrel, mi történik a serdülőkorban? Megpróbálja lezárni azt az identitást, amit a szüleitől kapott addig, és megpróbálja felépíteni a saját maga identitását. Azt az új életet, ami a szüleitől független, és amit saját maga állít elő. Ez egy nehéz folyamat, és ilyenkor egy teljesen természetes igény, hogy folyamatos visszajelzést kapjak a környezetemtől. Sóvárognak a tinédzserek arra, hogy kívülről is megtudják azt, kik ők valójában, és mit várnak el tőle a többiek. Ebben is nagyon nagy változás történt az elmúlt 30-40 évben ezelőtt. Az én időmben nem volt digitális tartalom, nem volt digitális háttér, ahol azt az identitáskeresést meg kellett volna mutatnom. Mi a barátaimmal lementünk az utcára, kiültünk a sarokra, és néztük a forgalmat. Versenyszerűen úsztam, ezért viszonylag jó volt, akkor még ugye valóban fiatal voltam, több volt a hajam, a vállam is teljesen máshogy nézett ki, és gimnáziumban minden nyáron elmentem dolgozni. Culágerkedtem, hogyha ez bárkinek mond valamit, ez a segédmunkának egyfajta megközelítés ott Tolna megyébe, és az egyik évben ácsokkal dolgoztam fenn a tetőn. És mivel versenyszerűen úsztam, melúszó voltam, olyan egész jó kidolgozott felsőtestem volt, és póló nélkül a nagy melegbe dolgoztam. És egyszer csak azt vettem észre, hogy a gimnáziumnak szinte az összes lány diákja úgy véletlenszerűen elsétál az épület előtt, néhányuknak köszöntem, néhányuknak nem. De hogy szépen lassan rájöttem így utólag, hogy megteremtettem a saját élő Instagramomat ott fönn a tetőn. Na, az egy élő Instagram volt, most pedig valódi online Instagramon kell a tinédzsereknek megalkotniuk saját magukat. Akkoriban minden visszajelzés, minden dicséret, minden elismerés, de minden konfliktus, minden szidás, minden veszekedés szemtől szemben kellett, hogy megtörténjen. És ez adott a társadalomnak egy világos normatívát. Még akkor is, hogyha nem voltak dicséretek, akkor is volt egyfajta kapaszkodó, volt egyfajta normája. Most viszont ezek nincsenek meg. Érzelmileg magára hagyott kisgyerekek nem tudják megtanulni azt, hogy hogyan kell szabályozni a negatív érzelmeiket, inkább elnyomják azokat. Mondtam ezt legutoljára az előadásban. Hogyha az X-es, baby boomeres szülők gyerekkorukban nem kapták meg ezeket, akkor most szülőként mennyire nehéz helyzetben vagyunk, hogy érzelmileg partnerei és támogatói legyünk a tinédzser gyerekeinknek abba, hogy nem csak a valódi identitását találja meg tinédzserként, hanem az online identitását is. Mert most már egy tinédzsernek nem csak önmagát kell felépíteni a való világban, hanem a szájberényét is fel kell építenie az Instagramon vagy az online világban. Na de ezt hogyan lehet segíteni? Hogyan lehet támogatni? Sok esetben ráadásul úgy, hogy nem csak az egyfajta Insta posztja van a gyereknek, hanem van az úgynevezett F-insta posztja, ugye ez a fake insta, amire a szülők nem látnak rá. Tehát nem is akarja megmutatni, nem is akar erről beszélni. Nyilván nem tinédzserkorban kell megtalálni és elkezdeni a kapcsolódást a gyerekünkhöz, hanem jóval korábban, mert a tinédzserkor a leszakadásról szól, az eltávolodásról szól, a saját magam életének a meggyőzéséről és a megépítéséről szól. De hogy azt, hogy szülőként ezt hogyan tudod támogatni, és hogyan tudsz mégiscsak egy olyan fajta belső támogatást megadni a gyereknek, hogy ebben a pillanatban, ebben a 6-8 évben a stabilitását megtalálja, és ehhez kapcsolódóan mondjuk az iskolai figyelmét, a tanulási képességét, a koncentrációs képességét tud támogatni, szülőként is ott kell lenni az online térben, és mondjuk rá kell kérdezni, beszélgetni kell vele arról, hogy a virtuális térben hogyan élte meg ezeket a dolgokat. És az egész virtuális tér folyamatosan úgy működik a social médiában a tinédzsereknél, hogy meggyőzi őket arról, hogy folyamatosan téged néz a világ. Hogyha valaki nagyon aktív a social médiában, akkor kialakul egy olyan érzete, hogy folyamatosan van elfoglalva veled a világ, lehet, hogy imádnak, lehet, hogy gyűlölnek, de rólad beszélnek. Ha meg nem rólad beszélnek, és nem vagy ott, akkor meg elkezdünk egy olyan érzésbe belemenni, hogy olyan felesleges érzetem van, hogy mintha kimaradnék valamiből. Szóval nagyon nehéz ezeket kezelni, és ráadásul ott van mellette egy eszköz mindenkinek a zsebében. A telefonunk is folyamatosan pittyek, picurka jelzéseket kapunk, hogy valakinek éppen szüksége van ránk. Szüksége van a visszajelzésünkre, ha lehet, azonnal. És ez is generációs, hogy azt érezzük, hogy azonnal ott kell lennünk, azonnal rendelkezésünkre kell állni. Teljesen más az én, az ego megjelenése az online térben, mint az offline térben. És ezt is meg kell tanulnunk. A kutatások azt mutatják, hogy az offline térben a beszélgetésünk körülbelül 40%-a önfeltárás, vagyis amikor beszélgetünk, nagyjából ennyi időszak az, ami magunkról, a napunkról szóló mesélés. A maradék 60% minden más. A másikra való figyelés és egyéb témák. Na ez az online térben pont a duplája. Az online térben, ha beszélgetünk, annak a 80% az önfeltárás. sokkal többet beszélünk magunkról, sokkal többet mutatunk meg magunkról. És ez izgalmas, ez érdekes, ez dopamin termel. És hogyha nagyon sok dopamin termel, és hogyha a tinédzser nagyon sokat beszél magáról, kialakul az a fajta elváltozás, amit úgy hívunk, hogy dopaminbomba, ami egy olyan fajta igényrendszer, hogy belső kényszerem van arra, hogy folyamatosan visszajelzéseket kapjak. És ez a 80-as, 90-es évek végéig ki nem alakuló folyamat az agyban, a dopaminbomba, ez egy teljesen új történet, amiről tudunk beszélni. Kevesebb idő megy, kevesebb figyelem megy az alvásra, kevesebb idő megy az egészség megőrzésére, kevesebb idő megy a helyesírásra, miközben egyre több idő megy a saját magunk vagy a saját életünk megmutatására. Ez nagyon más viselkedés, nagyon más figyelem. És ezen belül a cyberén az én tudatnak egy nagyon fontos része a tinédzsereknél. Beépül az én tudatba az, hogy ez az idealizált én, ez az, akivé szeretnék válni. Na, itt van még egy videónk, ahol az a réh erről a cyberéről beszél.
Miért van annyi neve? Mert még, amit nem mondtam, hol Pálfi Attila, hol Bauko Attila, hol Paul Street, hol Azaria. Elbújik ezek mögé, vagy különböző tevékenységeket illetnek ezek a különböző nevek?
Amikor elkezdtem így nyilvánosság előtt szerepelgetni, akkor bennem volt az, hogy így jobb lenne több karaktert csinálni, meg jobb is lenne az, hogy ezek mögé bújni. És ezért mondták sokszor, hogy skizó vagyok, mert hogy van ez is a személyiségem, meg az is a személyiségem, meg hogy mindig más nevek mögé csinálok dolgokat.
Itt is nagyon jól megfigyelhető volt ebbe a beszélgetésbe a két generáció közötti felfogás, hogy vagy egy identitásom van, vagy egy csomó különböző platformon megjelenő identitásom lehet. És ez a viselkedésünkben is megjelenik, a működésünkben is megjelenhet sok esetben. Ugye az X és a baby boomer nagyon sokszor fizikailag képtelen a szelfire, mert nem ebbe szocializálódott. Nem tudja valahogy ezt megérteni, és levágja a feje felét, vagy hogy csak nagyon sokan vagyunk rajta a képen, de az, hogy saját magamat fotózzam, ez nehezen megy. A Z generáció működésének az alapja a szelfi, hiszen a szelfi lényege, vagy a cyberén lényege a selfie. Tehát a cyberén és a selfie kéz a kézben együtt jár. A cyberén tere az online világ, a cyberén teste a selfie. Hogyha magányos vagyok, hogyha egyedül vagyok, akkor nincs értelme a selfie-nek. A selfie mindig akkor jelenik meg, hogyha visszajelzést várok a többiektől, hogy én jó vagyok-e, hogyha elfogadható vagyok így. Tehát, hogy nem feltétlenül igaz az, hogy az Z-generáció tagjai magányosak, hiszen akkor nem működne a selfizés sem. A selfiehez nagyon kellenek az ismerősök, nagyon kellenek a kapcsolódások, még ha nem is annyira mélyek, mint mondjuk a 20-30 évvel előtti kapcsolatok voltak, de lehet, hogy mennyiségben egy teljesen más szinten vannak. Szóval, hogy ezek valóságtartalma és a megélése ahhoz, hogy a hétköznapokban tudjunk kapcsolódni és meg tudjuk érteni, nagyon sokszor ilyen alap dolgokon múlik. De nyilván van veszélye is ennek. Nyilván vannak olyan dolgai, amit még az én megengedő X-generációs stílusom is úgy néz, hogy felhúzom közben a szemöldökömet. Sue Palmer, amerikai pszichológus írta le ezt a fogalmat, és vezette be ezt a fogalmat, elnézést a kifejezését, de hát ő használja, ez a like kurva kifejezés, ami szerint egy átlagos amerikai középiskolás tinédzser maximum 2 percet vár egy posztjánál, hogy megfelelő mennyiségű visszajelzést kapjon. Hogyha 2 perc alatt nem jön annyi visszajelzés, mint amennyire ő várt, akkor törli a posztját, és létrehoz egy újabb posztot, hogy az vajon többet fog-e generálni. Nyilván ennek vannak azért veszélyei, nyilván ennek vannak olyan következményei, amire érdemes odafigyelni szülőként és bekapcsolódni. Csak nagyon sokszor ezek a posztok olyanok, amiket a szülő soha nem posztolna ki, soha nem osztana meg a gyerekről, de saját magáról sem. Hiszen olyan több ezer éves illemszabály mintázat mellett nőttünk fel, ahol ezek a fajta döntések esetleg megvannak bennünk. De a digitális világban nincsenek meg ezek a szabályok. Még nem alakult ki semmilyen fajta illemszabály a digitális rendszerbe, nemhogy több évezredes, még néhány éves illemszabályrendszerek sincsenek. El kell jutnunk oda, hogy saját magunk érdekében bevezessük ezeket a szabályokat. Ahogy be kell vezetni szabályokat az iskolában, digitális szabályokat és digitális kereteket, legyen minden iskolának digitális stratégiája, és legyen minden osztálynak digitális stratégiája, és legyen a tantestületnek is digitális stratégiája, és legyen a pedagógusnak egyénileg is digitális stratégiája. Mert ha nincsen, akkor a szülő vagy a társadalom rá fogja önteni a gondját, baját, és azt nagyon nehéz kezelni. És akkor érzem azt, hogy agyonnyom a felelősség. és legyen a munkahelyeknek is stratégiája, legyenek keretrendszerei. Mert keretrendszerek nélkül nehezen fogunk tudni ebben az új világban, ebben az új normában megállni. Mi magunknak kell megalkotni és kitalálni ezeket a keretrendszereket. Ami nehézség. Hiszen egy offline világra szocializálódtunk, egy offline világnak az illemszabálya, keretrendszere van meg az elmúlt ezer évek evolúciójából, és ez a fajta alkalmazkodás még az online világra nincsen meg. Nem feltétlenül az eszközt kell emiatt okolni. Nem feltétlenül kell démonizálni az eszközt, hanem megtanulni azt, hogy hogyan tudjuk mi uralni az eszközt. Egyénileg is, kis közösségekben is, meg nagy társadalmi szinten is. Ha más nem, ez az utolsó rész erről szólt. Nos, ma ahhoz igyekeztem szempontokat adni, hogy hogyan tudnak a különböző generációk egymást megértve, egymásra odafigyelve együtt élni. Remélem találtak ebben is hasznos gondolatokat. Ezért kérem is, hogy iratkozzanak fel a Friderikusz Podcast csatornájára a youtube.com-on, a képernyő alatt kisebb balra található feliratkozás gombra, és mellette a kis csengő ikonra kattintva. De természetesen feliratkozhatnak a facebook.com-on is, a Friderikusz Podcast oldalon a követem gombra kattintva egyet. Aki pedig hasznosnak tartja ezt a generációkról szóló teljes sorozatot, a képernyő alatt jobbra található köszönet gombra kattintva támogathatja munkánkat.
Egy délután a tinédzser lányoddal? Találj rá a közös dolgokra, fizess egyszerűen a mobiloddal, és váltsd az együtt töltött időt valóra. A generációkra szabott pénzügyi megoldások szakértője és a sorozat támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
Végezetül arra bíztatom önöket, hogyha az elhangzottakkal kapcsolatban felmerültek kérdések, röviden fogalmazzák meg ezeket a kérdéseiket, és küldjék el nekünk a studio@friderikusz.hu e-mail címre. Mához egy hétre, a jövő csütörtökön este 8 órakor Friderikusz Sándor vadonatúj beszélgetésével jelentkezik, de mához két hétre, május 9-én, csütörtök este 8 órakor a generációkról szóló sorozatunk záró adásában válaszolok az önöktől az elmúlt hetekben kapott kérdésekre. Kérem, kövessék ezt a csatornát. Addig is, akkor is.